Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! A mai adás témájaként, mint általában, három előzetes döntéshozatali ítéletet választottunk. A Kincsa ügyben június elején, a Dun & Bradstreet és a Lexitor ügyekben pedig még februárban hirdetett ítéletet a bíróság. Az elsőként említett ügy témája bevándorlás, a másik kettője pedig fogyasztóvédelem lesz. Az első olasz ügy azt a kérdést vetette fel, hogy illegális bevándorláshoz történő segítségnyújtásnak minősül-e, illetve ilyen alapon büntethető-e, amikor egy nagykorú bevándorló a felügyelete alatt álló kiskorú személlyel együtt jogellenesen lép be egy uniós állam területére. Mi volt az ügy konkrét tényállása, illetve az az olasz jogszabály, amivel összefüggésben kérdést terjesztett a Nemzeti Bíróság az uniós bírósághoz?
Én is sok szeretettel üdvözlöm a hallgatóinkat. Vágjunk akkor bele ennek a nagyon érdekes első ügynek az elemzésébe, amelynek a végén még egy rövid kitekintést is fogok adni a bíróság egy új kommunikációs eszközéhez, egy audiovizuális formában megjelenő eszközhöz, amely a jövőben a fontosabb ítéleteknél a bíróság tájékoztatási politikájának egy fontos eleme lesz majd. De ezt majd akkor az elemzés után mondom el. Az elhangzott itt már a bevezetőben, hogy bevándorlással kapcsolatos, illetve az unió területére való beutazása. 2019-ben járunk, és Olaszországba érkezett egy harmadik országbeli állampolgár, szintén harmadik országbeli állampolgár kiskorúakkal, két gyermekkel. Az egyik gyermek a saját kiskorú lánya volt, a másik gyermek pedig az unokahúga volt, aki azonban szintén a felügyelete alá tartozott, hiszen a testvére, tehát akinek a lánya az unokahúga volt, ő időközben elhunyt. Tehát mind a két gyermeket lényegében sajátjaként nevelte, és velük együtt utazott be. Elsőre úgy tűnik, hogy illegális módon, tehát hamis útlevelek felhasználásával Olaszországban, ezért Bolognában feltartóztatták őket az olasz hatóságok, és különböző eljárások indultak nyilvánvalóan. Az egyik ezen közül az volt, amely az érintett harmadik országbeli állampolgár ellen indult, az volt, hogy ezeknek a kiskorúaknak az unió területére való jogellenes beutazását elősegítette, ehhez segítséget nyújtott. Ez önmagában egy bűncselekmény. Azt már itt is hozzá kell tenni, hogy menedékjog iránti kérelmet is előterjesztett az érintett személy, ami majd azt látni fogjuk az ítélet elemzése során is, ami azért megváltoztatja egyébként az egész ügynek az értelmét, értelmezését. De ez a jogellenes beutazás kérdése, ez minden esetre egy olyan kérdés maradt az olasz bíróság részéről, amely önmagában elindította ezt az ügyet, és ez az a lényegi kérdés tulajdonképpen, amelyre itt válaszolnia kell majd a bíróságnak. A menekültügyi vonal is jelen van, de itt nem ez a fő hangsúlyos, de azért látni fogjuk, hogy nem lehet eltekinteni annak a figyelembevételéről. Egyébként azt állította ez a beutazó felnőtt, hogy őt a származási országában a volt élettársa halálosan megfenyegette, és ezért menekült el onnan a gyermekekkel. Az olasz bíróság pedig arra hegyezte ki a kérdését, ahogy azt mondtam, hogy ez a jogellenes beutazáshoz történő segítségnyújtás a gyermekek tekintetében megállapítható-e itt az uniós jog alapján. Miért az uniós jog alapján? Mert a jogellenes be- és átutazás, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás tekintetében egy uniós irányelv van hatályban. Tehát a tagállamok ezen irányelv figyelembevételével fogadják el a saját büntetőjogi szabályaikat is e tekintetben, és így az így elfogadott szabályoknak meg kell felelniük ennek az irányelvnek. A kérdés az, hogy a jelen esetben, amikor kiskorúaknak nyújtott segítséget a jogellenes beutazáshoz, legalábbis látszólag, akkor itt az irányelv szerinti jogellenes beutazáshoz történő segítségnyújtásról van-e szó, vagy sem.
Milyen választ adott erre a kérdésre az uniós bíróság?
A bíróság először a kérdést válaszolta meg, amit mondtam, lesz itt egy menekült ügyi vonal is, de a fő kérdés tekintetében a jogellenes beutazáshoz történő segítségnyújtás általános bűncselekményi tényállásának a értékelése tekintetében azt mondta, hogy az a harmadik országbeli polgár vagy személy, aki tényleges felügyelete alatt álló, szintén harmadik országbeli állampolgár kiskorúakat határátép és irányadó szabályokat megsértve beléptet egy uniós tagállam területébe. Ez a magatartás nem vonható az uniós jog értelmében vett jogellenes beutazáshoz történő segítségnyújtás tényállása alá, mert ilyen esetben csak a szülői felügyeleti jogát gyakorolja az érintett személy. Tehát az, hogy a kiskorúakat úgymond magával együtt beutaztatta, és ezzel formailag talán megvalósította azt a jogszabályi tényállási leírást, amelynek a fennállása esetén úgymond megállapítható, hogy az adott bűncselekmény törvényi tényállása az megvalósult. Az a tény, hogy itt felügyelet alatt lévő kiskorúakat vitt magával, ez ezt úgymond annulálja, hiszen e tekintetében ő nem segítségnyújtást nyújtott, legalábbis nem az a jogi szempontból értékelendő cselekmény, hanem az, hogy a szülői felügyeleti jogát gyakorolva, felelősséget vállalva az érintett kiskorúakért, őket maga mellett tartotta, és még ebben a különös helyzetben is az ő szükségleteikről gondoskodni próbált. Tehát így ezért nem büntethető, ez volt a bíróságnak a legfőbb megállapítása. Ezzel ellentétes következtetés egyébként az Európai Uniónak az alapjogi chartáját sérteni két tekintetben is. Egyrészt aránytalanul súlyos beavatkozás jelenteni a családi élet tiszteletben tartásához való alapvető jogba, valamint a gyermekek alapvető jogaiban is. E jogoknak a lényeges tartalmát sérteni meg. Nem lehetséges ezeket a jogokat ilyen mértékben korlátozni. Ha megnézzük olyan tekintetben ezt az eseményt, vagy ezt a beutazást, hogy az érintett menedékjog iránti kérelmet is benyújtott, akkor ugye még az is hozzájön ehhez a megállapításhoz, hogy ő maga sem tekinthető egyébként illegálisan vagy jogellenesen beutazónak egészen addig, amíg első fokon erről a menekültügyi kérelméről nem hoztak döntést az érintett tagállamban. Így e tekintettel, mivel ugye a kiskorúak vele vannak, a kiskorúak tekintetében úgymond egy második jogalap is megáll arra tekintetében, hogy miért nem lehetett itt jogellenes határátlépés elősegítését megvalósító magatartást megállapítani, hát azért sem, mert ugye az, hogy ő a szülői felügyeleti jogát gyakorolta, az a menedékjog tekintetében is fennáll, tehát ilyen tekintetben is megilleti a gyermekeket a védelem, de hangsúlyozom, amit az előbb elmondtam, őket megilletni egyébként akkor is, illetve a szülőt a büntetőjogi felelősségre vonás mentesítése tekintetében a védelem, a tekintetben is, hogyha nem lett volna menedékjog iránt kérelembe nyújtva, mert akkor ugye az a főszabály, amit első pontban állapított meg a bíróság lenne alkalmazható, hogy mivel csak magával hozta a gyermekeit és vigyázott rájuk, ugyan ő maga menekültként nem volt jogosult a védelemre, lehet, hogy illegálisan lépett be, de azzal akkor se lehetne megvádolni a mostani ítélet szerint, hogy a gyermekek tekintetében a beutazást, az illegális beutazáshoz segítséget nyújtott. És miután megállapított, hogy így kell értelmezni a kérdés szabályozó uniós irányelvet, azt is kifejezetten kimondta, hogy az az olasz szabályozás, amely az említett irányelv ilyen módon történő értelmezésével ellentétes módon mégis büntetőjogilag szankcionálná a közvetlen felügyelet alatt lévő kiskorú gyermekek beutazásának elősegítését, akkor az nincs összhangban az érintett irányelvvel, tehát ellentétes az uniós joggal. Ha ez nem így lenne, ugye akkor, amint azt az előbb elmondtam, akkor a charta rendelkezései sérülnének, az irányelvet is beleértve, mert nyilván az irányelv már abszorbálja, belefoglalja magába azt, hogy a charta az érintett alapjogok tekintetében mit követel meg, hisz az irányelvet már eleve a charta fényében fogadták el, de megállapítható lenne mind az irányelv, charta által értelmezett irányelv, valamint magának a chartának is a megsértése. Ezért az olasz büntetőjogi szabályozás, amelyről itt szó van, nincs összhangban az uniós joggal. És akkor itt rátérnék arra, amit mondtam, hogy egy új kommunikációs eszközt hozott létre és tett elérhetővé a bíróság. Mostantól az ilyen ügyekben, ez egy fontos ügy volt, az ilyen fontos ügyekben lehetőség van arra, hogy a bíróság tanácsa, tanácselnök, illetve ebbe az ügyben ez a nagy tanács előtt volt maga a bíróság elnöke, egy értelmező prezentációt, egy értelmező hanganyagot vagy videóanyagot jelentessen meg a bíróságnak a honlapján. Erre azért van szükség, mert ugye eddig közvetítettük az ítéleteknek a hirdetését is, de főleg az ilyen előzetes döntéshozatali ügyekben sokszor az ügy meglehetősen összetett, a bíróság a kérdésre válaszol, és a nagy közönség nem igazán érti, hogy a bíróság pontosan mit és miért döntött el. Ugyan ott van egy válasz, az tele van tűzdelve jogi hivatkozásokkal, jogszabályi hivatkozásokkal, jogilag precíz, de kevéssé közérthető. Mostantól ezek az értelmezések úgymond, ezek 3-4 percben a bíróság tanácselnöke vagy elnöke össze fogja foglalni, hogy miről szólt az ügy, és elmondja azt is, hogy a bíróság mit döntött, és megindokolja azt is röviden, hogy miért döntött így a bíróság. Ezt főszabály szerint az eljárás nyelvén teszi, az összes többi nyelven feliratozva van, és a bíróságnak a streamingek vannak, ahol a tárgyalásokat és az ítélet hirdetéseket, főtanácsnoki indítványok felolvasását most is közvetítjük, ott tesszük elérhetővé egyelőre ezeket az anyagokat, ott megtekinthetők utólag is, és ezek egy úgymond nyilván nem hiteles, hisz a sajtóközlemények sem hivatalos, úgymond bíróságot nem kötő tájékoztatások, de arra viszont tökéletesen alkalmasak, hogy a nagyközönség röviden, érthető módon, ráadásul itt audiovizuális formában, tehát úgymond a modern kor követelményeinek megfelelően egy kompakt tájékoztatást kapjon arról, hogy milyen ügyben mit és miért döntött a bíróság.
Ellen Bradstreet, Ausztria ügy két olyan jogterületet érint, amely igen gyakran kerül mostanában az uniós bíróság elé. Az egyik a fogyasztóvédelem, a másik pedig a személyes adatok védelme. Ennek az ügynek a hátterében egy mobiltelefon előfizetés megkötésének a szolgáltató részéről való megtagadása állt. Mi történt ebben az ügyben, és mit kérdezett az eljáró osztrák bíróság az uniós fórumtól?
Ez is egy fontos és érdekes ügy, és a saját tényárásán, illetve jelentőségén úgymond túlmutató. Majd látni fogjuk itt egy mobiltelefon szolgáltató, aki a szolgáltató, de ezt a bankok is, ezt a fajta, ami ebbe az ügyben problémássá vált, hitelképességi vizsgálatot végzik, illetve végeztetik külsős cégekkel. Ez már nem az első ilyen ügy, amelyben ez a fogyasztóvédelem és az adatvédelem úgymond összefonódik, és ezzel kapcsolatban küldtek a nemzeti bíróságok kérdéseket az Európai Bíróságnak. Tehát itt Ausztriában egy mobiltelefon szolgáltató megtagadta a szerződést, kötést egy ügyféllel, egy potenciális ügyféllel, arra hivatkozva, hogy az ügyfél nem volt fizetőképes, és e tekintetében egy másik cég, az ügynevét adó Dun és Bradstreet, vagy Dun és Bradstreet nevű cég szolgáltatásaira támaszkodott, amelyek egy megfelelő algoritmus felhasználásával arra a következtetésre jutottak, hogy az ügyfél hitelképtelen, és azt javasolták a mobil szolgáltatónak, hogy ne kössön vele szerződést. Ezt automatizált módon végezték el, ezt a hitelképességvizsgálatot, és a következmény az volt, hogy nem is kötöttek az ügyféllel szerződést. Ilyet én most láttam először, hitelnyújtással kapcsolatos ügyekben, vagy kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyekben már volt ilyen ehhez hasonló tényállás. Ott is automatizált volt egyébként az értékelési rendszer. Tehát hogy kerül ez összefüggésbe, ez a fizetőképesség értékelése az adatvédelemmel? Hát ugye az automatizált értékelésnél személyes adatokat értékelnek automatizált módon, és abból egy következtetést vonnak le. És ezeket az adatkezeléseket az uniós adatvédelmi rendelet is szabályoz. Tehát amikor automatizált módon kerül sor egy adatkezelésre, akkor e tekintetben vannak kötelezettségek, amelyeket az uniós rendelet megállapít. Tehát így kerül összefüggésben a személyes adatok védelmére vonatkozó általános uniós rendelettel ez a fajta hitelképességvizsgálat. Az ügyben egy osztrák bíróság jogerősen megállapította később, hogy ez a hitelképességet végző vállalkozás, tehát ez a Dun & Bradstreet, tehát nem a mobiltelefon szolgáltató, hanem az a vállalkozás, amelyet ez a szolgáltató megbízott a hitelképesség vizsgálatával, megsértette az általános adatvédelmi rendeletet, mert, és ez a rendelet követelménye, hogy ilyenkor, amikor ilyen algoritmus, egy logikai, matematikai megoldás automatizált módon értékeli a hitelképességet, akkor az alkalmazott logikára vonatkozó érthető információkat kell az ügyfél rendelkezésére bocsátani, és ezt úgy tűnik, ebben az ügyben nem kapta meg az ügyfél, és nem indokolta azt sem meg a vállalkozás, hogy ezeket az információkat miért nem tudja közölni. Most az ügyfél ezt a jogerős bírósági határozatot próbálja végrehajtatni, szintén Ausztriában, és a végrehajtási eljárásban is van egy bíróság, ami érintett, és ez a bíróság kereste meg az Európai Bíróságot azzal, hogy akkor most ezzel az adatkezelőnek, ennek a cégnek mit kellene konkrétan tennie, és ezzel összefüggésben, ezzel kapcsolatban tett fel kérdéseket az általános adatvédelmi rendelet, illetve az üzleti titkok védelméről szóló uniós irányelv értelmezését kérve.
Mi volt a bírósági ítélete ezekben a kérdésekben?
Ahogy mondtam, már volt egy ítélkezési gyakorlat ezen a területen, tehát volt azért hova visszanyúlnia. Itt is azzal kezdte, hogy az adatkezelőnek oly módon kell leírnia az adatkezelési eljárást és a konkrétan alkalmazott elveket, hogy az ügyfél megérthesse azt, hogy mely személyes adatait és milyen módon használták föl az automatizált döntéshozatal során. Tehát tudnia kell azt, hogy a számos megadott személyes adatok közül melyikeket használták itt fel, és mi módon. Ez a mi módon használták fel, e tekintetben nem elég az, ha megadják az algoritmust pusztán, ez nem fogadható el a bíróság szerint tömör és érthető magyarázatként, ennél részletesebb tájékoztatást kell adni. Különösen helyévaló lehet annak az érintettnek az arról való tájékoztatás, hogy az eltérő személyes adatok figyelembevétele milyen mértékben vezetett volna eltérő eredményre. Tehát mondjuk, ha a jövedelmére vonatkozó adatai voltak, és ugye az értékezés negatív lett, akkor szerencsés lehet megadni azt a jövedelem szintet, amelytől fogva esetleg az értékelés, vagy valószínűleg az értékelés már pozitív eredményt hozott volna. Nem ezt mondta a bíróság, hogy ezt meg kell adni, de hasonló kritériumok megadása valószínűsíti azt, hogy akkor már az adatközlési kötelezettség összhangban lehet az uniós joggal. Az, ami itt történt, tehát hogy az algoritmust megadják, pusztán a logikát, de a logika konkrét alkalmazhatóságát érthetően, ez nagyon fontos, ezt ugye már a fogyasztóvédelemben is láttuk a devizahitelszerződéseknél, nem elég a matematikai képleteket odarakni az ügyfél elé. Nyilván ez is egy megoldás lehetne, hogy odarakják a matematikai képleteit, és tájékoztattuk az ügyfelet. Ez akár jogilag elfogadható megoldás is lehetne, hanem ezzel ellentétesen döntött volna a bíróság már több ügyben is, több fogyasztóvédelmi területen. Tehát kimondottan ezen túl kell menni, és ott azon túl lesz az a megfelelő mértékű tájékoztatás, amely nyilván esetről esetre változik, ami már megfelel annak, hogy az érintett megértheti, hogy milyen módon használták fel az adatait az automatizált döntéshozatal során. Van itt egy másik vonal ebben az ügyben, amelyet vizsgálnia kellett a bíróságnak. Az adatkezelést végző azt mondta, hogy ő azért nem tud több információt adni, mert harmadik személyek védett adatait vagy üzleti titkokat fedne fel ezáltal, és hát ő akkor ezeket nem tudja rendelkezésre bocsátani. Ezzel kapcsolatban pedig azt mondta a bíróság, hogy ezeket az állítólagos védett információkat, ha úgy gondolja, hogy ilyenek átadására kényszerülne, akkor az adatkezelő a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnak vagy az illetékes bíróságnak köteles átadni, és e hatóságok feladata lesz annak a vizsgálata, hogy elvégezzék azt a arányossági vizsgálatot, tesztet, amelynek a végén meg fogják tudni mondani, hogy a hozzáférési jog biztosításának mekkora terjedelme van arányban a védett adatok, illetve az üzleti titkok garantálásának vagy biztosításának a követelményével. Ezeket itt mérlegelni kell és összhangba kell hozni, de ezeket nem az adatkezelő végzi, hanem ezeket hatóság vagy bíróság végezheti el, akiknek viszont rendelkezésére kell bocsátani ezen információkat. Végül pedig a bíróság azt is kimondta, hogy az olyan nemzeti rendelkezés alkalmazása nincs összhangban az általános adatvédelmi rendelettel, amely főszabály szerint kizárja a hozzáférési jogot, tehát az információkhoz való hozzáférési jogot akkor, ha ez a hozzáférés az adatkezelő vagy bármely harmadik fél üzleti titkait veszélyeztetné. Azt, ahogy az előbb mondtam, ez mérlegelés kérdése, tehát olyan jogszabály, ami ezt eleve megtiltja, az nincs összhangban a bíróság által adott értelmezéssel, ilyenkor szükséges az, amit az előbb is elmondtam, hogy hatóság vagy bíróság részére átnyújtsák ezeket az információkat, és ott mérlegelés tárgyát képezzék ezek, de főszabály szerint általános hatállyal kizárni az ilyen adatokhoz való hozzáférését az ügyfélnek nem lehet.
A mai harmadik Lexitor ügy hasonló kérdéssel egy bank tájékoztatási kötelezettségével foglalkozott, és azt a kérdést vetette fel, hogy milyen következménye járhat-e kötelezettség megsértése a fogyasztó jogaira nézve. Mi volt az ügy ténybeli és jogi háttere, és miért fordult a lengyel bíróság a luxemburgi bírósághoz?
Ez az ügy pedig elsősorban azért érdekes nekünk, mert Lengyelországból jött, és Lengyelországból jött egy bankokkal, kölcsönszerződéssel kapcsolatos ügy. Lengyelországgal kapcsolatban ugye ezeket az ügyeket, bankokat, kölcsönszerződéseket említjük, egyből a devizahiteles ügyek villannak fel előttünk. Érdekességképpen ez az ügy nem egy devizahiteles ügy, vannak benne tisztességtelen szerződési feltételekkel kapcsolatos elemek, amelyek a devizahiteles ügyekben is bent voltak, de ezen túlmenően itt általánosabban vonatkozik a fogyasztói hitel megállapodásokra, tehát egy kicsit általánosabb, nem annyira specifikus, mint a devizahitelügyek. Ugyanakkor nagyon érdekes tanulságokat majd meglátjuk, le lehet belőle vonni, főleg ilyen összehasonlító jogelemzés tekintetében, azzal kapcsolatban, hogy a környező országokban a hitelintézetek jogellenes hitelezési gyakorlatával kapcsolatos szankcionálás miképpen zajlik. Ugye a devizahiteles ügyekben is elhangzik az, hogy egyes országokban, Lengyelországban, Horvátországban úgy tűnik, ez nem biztos, hogy így van, de úgy tűnhet, hogy szigorúbban szankcionálták a bankokat bizonyos fogyasztóvédelmi joggal ellentétes magatartásokért, és ezekben az ügyekben is érdekes megoldásokat láthatunk, és azért mondom, hogy a régióba érdemes kitekinteni, mert ez egy lengyel ügy, de azt el tudom mondani, hogy Csehországban és Szlovákiában is hasonló szabályozás szankciók vannak, mint amelyet ebben az ügyben meg fogunk ismerni, valamint azt, hogy például Szlovákiából ezekkel a fogyasztói hitelezéssel kapcsolatos ügyekből rengeteg érkezett a bíróságból, és egy részletes ítélkezési gyakorlat van már, amely egyébként alapját képezi az ebben az ügyben meghozott ítéletnek is. Hát akkor nézzük is, hogy miről van szó. Van egy lengyel követelésbehajtással foglalkozó cég, amelyre egy fogyasztó engedményezte egy bankkal kötött hitel megállapodásból eredő jogait. Ez a cég azt állítja, hogy a bank nem tett a szerződés megkötésekor eleget a fogyasztóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének, és bírósághoz fordult a fogyasztó által fizetett kamatok és költségek visszafizettetése tekintetében. Majd látni fogjuk, hogy ez hogy lehetséges, így elsőre az ember felkapja a fejét, hogy nem tett eleget a tájékoztatási kötelezettségének, és akkor elveszti a bank a kamatokat és a költségeket, de azt látni fogjuk, ahogy az előbb mondtam, számunkra ez talán furcsa, de északi szomszédainknál ez egy bevett gyakorlat a nemzeti jog szerint, és azt is látni fogjuk, az uniós jog ezzel kapcsolatban nem tilt meg nekik számukra e tekintetben semmit. Kérelmének alátámasztása érdekében egyébként előadja ez a követelésbehajtó, hogy két dolgot ad elő, egyrészt, hogy a teljes hiteldíj mutató túlzott mértékű volt, mert ott egy olyan elemet is figyelembe vettek, amely egyébként később tisztességtelennek minősül, konkrétan azt, hogy nem csak a tőkeösszeg, hanem a költségek után is kamatot számolt fel a bank. Tehát ez az első érvük, a második pedig, hogy nem jelöli meg a szerződés egyértelműen a teljesítéséhez kapcsolódó költségek növelésének okait és pódjait. Különböző elemek jönnek be a számításba, mint hogy megváltozhatnak, tehát ilyen változók, mint például a minibálbérek Lengyelországban, a Lengyel Központi Statisztikai Hivatal által közzétett bizonyos mutatók, adójogszabályok megváltozása, számviteli előírások megváltozása, amelyek a bankoknak a költségeit változtathatják, és ezek mind később kihathatnak a fogyasztó által viselendő költségek nagyságára. Felperes szerint, amelyik ugye az a követeléseket megvásárló cég, azt mondta, hogy mindezek a mulasztások ahhoz vezetnek a lengyel jog szerint, hogy a kölcsönt mentesíteni kell a szerződésben meghatározott kamatok és költségek alól, tehát ez nem jár a banknak. A lengyel jog egyébként valóban tartalmaz egy rendelkezést, amely a fogyasztónak a tájékoztatása elmaradása esetén akár ilyen szankciókat is lehetővé tesz. És a lengyel bíróság, amelyre ez az ügy végül került, azt kívánta megtudni lényegében, hogy összhangban van-e az uniós joggal, és egészen pontosan a fogyasztói hitel megállapodásokról szóló uniós irányelvvel azt, hogyha a tájékoztatási kötelezettség megsértéséhez az a jogkövetkezmény társul, hogy megfoszthatják a bankot a kölcsönhöz kapcsolódó kamatok és díjak beszedésének a jogától.
Milyen érvek alapján és milyen döntést hozott a luxemburgi bíróság?
Volt a THM-mel kapcsolatos probléma, hogy ott volt egy tisztességtelen feltétel, mert ugye a költségek után is kamatot számolt fel a bank, ez volt az első probléma, a második probléma pedig az, hogy maguk a költségek olyan változókhoz voltak kötve, amelyeket a fogyasztó talán nem láthatott előre, vagy nem tudott velük kalkulálni. Tehát nem kapott olyan tájékoztatást, amely világosan közölte volna vele, hogy hogy fognak ezek a változók úgymond változni a jövőben. A THM-mel kapcsolatban az volt a bíróságnak a következtetése, hogy egy világos tájékoztatást kell kapni a fogyasztónak a THM-ről, de ugye ez feltételezi egy adott THM kiszámítása, hogy a szerződés, amely alapján kiszámolták azt, az változatlan marad a futamideje alatt. Most, ha a szerződés egy olyan feltétel tartalmaz, ami tisztességtelen, az kiesik, és emiatt változik a THM, akkor ez a tisztességtelenség tekintetében magával hordoz jogkövetkezményeket, de nem jelenti azt, hogy a THM tekintetében a fogyasztót nem tájékoztatták megfelelően. Tehát önmagában ez nem állapítja meg a tájékoztatási kötelezettségnek a megsértését. A második problémával kapcsolatban, amelyek a költségek módosítását teszik lehetővé, ott az a tény, hogy a szerződés a fogyasztó számára nehezen ellenőrizhető mutatókon alapul, sértheti a tájékoztatási kötelezettséget, tehát amiket ugye az előbb mondtam, azoknál meg kell vizsgálni, hogy erről van-e szó. Ugye említettem adójogszabályok, számviteli jogszabályok megváltozása, vagy a statisztikai hivatal adatai, amit még itt említettem. Tehát, hogyha ilyen változók vannak benne, és ezek tekintetében a fogyasztó nem tudna ellenőrizni a módosítást igazoló körülmények felmerülésének a jogosságát, sem pedig azoknak az ő költségeid a gyakorolt hatását, akkor nem lesz abban a helyzetben, hogy felméri a kötelezettségvállalásának a terjedelmét, és így sérül a tájékoztatáshoz való kötelezettsége. Ebben az esetben, tehát a jelen ügyben ennek a megállapítása természetesen nemzeti bíróság feladata, de ennek az ügynek a körülményei úgy tűnik, hogy elősugallják azt, hogy erre akár ebbe az ügybe sor is kerülhet, tehát hogy a fogyasztót nem megfelelően tájékoztatták. Ugye ezt a bíróság nem dönti el maga, csak iránymutatást ad a nemzeti bírónak. Úgyhogy a lengyel bíróság fogja ezt eldönteni, hogy ez megvalósult-e. Amennyiben megvalósult, és a tájékoztatási kötelezettségét oly módon sértették meg, amely befolyásolja azon képességét, hogy felméri a kötelezettségvállalásának a terjedelmét, és akkor itt jön a lényeg, a bank megfosztható a kamatokhoz és a költségekhez való jogtól. Tehát, hogyha az előbbi költségek változói tekintetében megvalósult a tájékoztatási kötelezettség nem megfelelő teljesítése, megfosztható a bank a kamatokhoz és a költségekhez, és ez a lényeg, de a lényeghez kapcsolódó másik fontos kitétel az most jön. A bíróság azt mondja, hogy a szankciót arányosnak tekinti akkor is, hogyha a jogsértés súlyossága, valamint abból a fogyasztókra nézve eredő követelmények az adott esettől függően változhatnak. Azaz, hiába viszonylag alacsony az érintett költségelemek aránya, mértéke mondjuk a hitelszerződés egészének a kamatterheihez képest, a költségek tekintetében a fogyasztót érintő olyan lényeges körülményről van szó, hogy ennek a relatíve alacsony mértéknek a figyelembevétele nem szükséges, erre tekintet nélkül is megállapítható az, hogy egy ilyen esetben azt a szankciót kell alkalmazni, amely a kamatokhoz és a költségekhez való jogtól megfosztást jelenti, és ez ilyen esetekben sem minősül a bíróság szerint egy aránytalan fellépésnek a bank által elkövetett jogsértéshez képest.
Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra!
Én is köszönöm a beszélgetést, a kérdéseket Zsófinak, a hallgatóknak figyelmét, és remélem azt, hogy két hét múlva újra itt lesznek velünk. A viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.